Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból? Sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Jézus a Szentlélekről, a vigasztalóról, az igazság lelkéről beszél. Egyrészt a tanítványoknak ez visszatérő gondolat a búcsúbeszédben. És hát föl kell tennünk azt a kérdést vajon, hogy hogyan működik, vagy mit tesz ez a Szentlélek a Krisztust követő emberrel kapcsolatban. És hát mindenképpen fontos az, hogy belülről működik. Tehát nem valami látványosan, vagy nagyon kézzelfoghatóan, hanem hát valamiféle ilyen belső indítatásokkal. Na már most gondot jelenthet, vagy kérdést jelenthet a Krisztust követő embernek ilyen gyakorlati szempontból akkor, hogy a saját esetleg jó ötleteit, vagy jó szándékát, jóra törekvését, azt meg tudják különböztetni a Szentlélek indításától, vagy honnan tudhatjuk azt, hogy mit akar a Szentlélek. Nem biztos, hogy ezt a szétválasztást ezt nagyon élesen meg tudjuk tenni, de talán nem is fontos. A Szentlélek nem tart igényt, gondolom, szerzői jogokra, hogy na ez az én ötletem volt, hanem ha az összetévesztető a mi jó gondolatunkkal, jó szándékunkkal, hát ő nem féltékeny valószínűleg erre. Ami fontosabb viszont, hogy miben hivatkozhatunk a Szentlélekre, és miben nem. Tehát Jézus azt mondja, hogy rólam tesz tanúságot. Tehát, hogyha valamiképpen akár a Szentlélek, akár nem tudjuk ezt nagyon pontosan esetleg definiálni, de hát azt arra biztat bennünket, hogy tegyük azt, amit Jézus tenne a helyünkben, vagy eszünkbe juttatja azt, hogy na de hát Jézus ezt és ezt mondta, akkor talán kicsit elgondolkozom arról, hogy mit is tervezek, vagy az igazság lelke, tehát ami mindig valahogy túlmutat rajtunk, mindig valahogy kiemel abból, hogy na hát nekem van igazam, vagy az én igazam, és akkor azt szajkózzuk. Tehát ezeket a belső indítatásokat tulajdoníthatjuk akár a Szentléleknek is, vagy semmiképpen nem idegen tőle. Viszont nem kell azt gondolnunk, hogy a Szentlélek az tolba mondja a cselekedeteinket, vagy a szavainkat, hogy nekem ezt és ezt mondja a Szentlélek. Hát én azt mindig egy kicsit fenntartással fogadom, vagy hallgatom, amikor valaki ilyen nagyon közvetlen utasításokat vezet le a Szentléleknek a jelenlétéből, hogy ő most mit tegyen, hova menjen, ezt vagy azt mondja, hanem hát azért az Úristen szabadnak is alkotta az embert, tehát eldönthetjük azt, hogy a jót hogyan keressük, vagy hogyan valósítjuk meg, vagy hogyan törekszünk rá. Nem kell feltétlenül azt gondolnunk, hogy a Szentlélek az valamiféle ilyen marionett bábuként dróton rángatná az embert, viszont bátorítást, ötletet azt tulajdoníthatunk neki. De mondom, úgy érzem, hogyha valaki nagyon ilyen közvetlen utasításokat tulajdonít a Szentléleknek, hát ott van esély arra, hogy inkább a saját jónak gondolt ötleteinket személyesítjük meg, és tulajdonítjuk azt nagyon közvetlenül a Szentléleknek. Valahol tudomásul kell venni azt is, hogyha a Szentlélek ilyen rejtetten működik, persze, talán egyszer-egyszer lángnyelvek, vagy szélvihar, vagy tűz, vagy valami ilyen ismeretlen nyelveken való szólás előfordult az apostolok életében, De azért alapvetően, hogyha a Szentlélek egy ilyen rejtett módon van jelen, akkor hát jó, ha ezt is tudomásul vesszük, tiszteletben tartjuk, így működik a Szentlélek. A másik, hogy másik bekezdése ennek a mai evangéliumi részletnek, azt mondja, azért mondom ezeket nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógából, sőt, folytatja még Jézus ezeket a tanítványaira, vagy a követőire váró szörnyűségeket. Na most megbotránkozni, min vagy, vagy mit jelent az, vagy ki botránkozik meg? Hát mi már annyit láttunk az életben, hát mi már talán nem is akadunk fel semmin. De hát azért mégiscsak hogy megdöbbenti az embert, vagy na most akkor mi van? Kérdezzük, amikor hát olyanok tesznek valami rosszat, akik hát magukat Krisztus követőinek mondják. Hát most akkor ez hogy van? Most akkor ő Krisztus követője, vagy nem az? Vagy akkor én mondhatom magam annak? Vagy Isten ezt engedi? Tehát nem annyira egyszerű kérdések ezek a éles helyzetekben. És hát azért az is érdekes dolog, hogy János ezt leírja 40-50 évvel Jézus halála feltámadása után, tehát aktuálisnak érzi. Az ősegyházról, vagy erről az apostoli időkről, hát hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy hát ott tényleg annyira eleven volt Krisztusnak az ismerete, vagy hát ismerték személyesen az apostolokat, hát biztos ezek az emberek mind annyira elkötelezettek voltak meg, hát önként vállalták a vértanúságot is, hát biztos voltak ilyenek is. De nem mindenki. Voltak gyengék, voltak, akik talán nem voltak ebben olyan erősek. És biztos, hogy János evangélista azért írja ezt le, mert visszaemlékezett arra, hogy Jézus ezt mondta, és hát, hogy ez aktualitás volt az első keresztény évtizedekben is, hogy voltak, akik elpártoltak. Ugye erről azért vannak történelmi feljegyzések is. A Római Birodalom hát folytatott szervezett keresztény üldözéseket, és ott felmerült kérdésként az, hogy hát mit tegyenek azokkal, akik megtagadják a hitüket, vagy mit tegyenek azokkal, akik valamikor ehhez a keresztény közösséghez, ők biztos úgy mondták, hogy szektához tartoztak, de hát már nem. Tehát az ősegyházban is biztos voltak olyanok, akik gyengébbek voltak, és megijedtek attól, hogy kizárják őket a zsinagógából. Ugye ez komoly dolog. Tehát, hogy ez nem arról van szó, általános iskolában vagy alsó tagozatban is fáj az valakinek, hogyha osztálytársai azt mondják rá, hogy most téged nem beszélünk veled, kiközösítünk téged, ez ilyen gyerekes játéknak tűnik, de fáj akkor. És azért felnőtt korban egyfajta ilyen identitásvesztés vagy kapcsolatok elvesztése azért nem gyerekjáték, főleg akkor nem, amikor hát valamiféle ilyen intézményesített szociális háló még nem létezett. Az elmúlt időszakokban sokat beszélgettem egy-egy rabbival, és az egyik az valahogy így fogalmazta meg, hogy a zsidó az közösségben zsidó. Tehát például sok olyan imádságuk van, amit csak közösségben mondanak el. Nekünk szinte minden imádságunkat elmondjuk egyénileg is, de náluk nem így volt. Ha nem jött össze a gyülekezet, a legalább 10 férfi, akkor azokat az imádságokat egyszer nem végzik el. Tehát az, hogy kizárják a zsinagógából, az azt is jelenti az ő felfogásukban, hogy hát ő nem is tud imádkozni. Nem, mint hogyha nem emlékezne az ima szövegekre, vagy... De hát úgy gondolták, hogy hát akkor azt ő el sem mondhatja, vagy hát elmondja, de az Úristen akkor se hallgatja meg. Hát ez az egyik következmény ennek. A másik az, hogy hát megszakították vele a munkakapcsolatokat, üzleti kapcsolatokat. Tehát elvesztette a megélhetését, földön futóvá lehetett. És hát nyilván ebből következőleg, hát ha nem tudta eltartani a családját, vagy esetleg a családját is megbélyegezték, ő miatta, hát akkor nagyon nehéz helyzetbe került. Úgyhogy hát ez komoly fenyegetés volt. Akkor még, főleg az elején nem számíthattak olyan keresztény közösségekre, amelyek hát később aztán többségbe került a Római Birodalomban is. Tehát ami egy ilyen párhuzamos társadalmat fel tudott építeni, vagy gazdasági rendszert. Szóval nem volt ez egyszerű. És Jézus megmondta, hogy ez a következménye az ő követésének, és hogy hát lehet, hogy ebben valaki gyengének bizonyul. Tehát nem is csak az lehetett a következménye, hogy megölték a Krisztus követőit, hát persze az a legvégső megoldás, de hát az is, hogy ilyen nagyon peremére került a társadalmi vagy a vallási közösségnek. Na most, hát nyilván megdöbbentő az, hogy most akkor Isten ezt várja tőlem? Vagy azok az emberek, akik ezt megteszik az embertársaikkal, akikkel, hát figyelj, hát jó, cimborák voltunk, hát üzleteltünk, dolgoztunk együtt évtizedeken keresztül, és akkor most ilyen vallási okokból itt megszakítod velem a kapcsolatot. Tehát biztos, hogy ezekben a szavakban már ott van az ősegyháznak az a pár évtizede, és hát nagyon sok fájdalmas konfliktus, amely hát elbizonytalanítja az embert. Tehát ez, hogy megbotránkozás, ez ilyesmit is jelent, elbizonytalanodást, hogy na most akkor kinek van igaza, vagy az Úristenben megbízhatunk, ha ezt megengedi, vagy emberek az ő nevében ezt teszik. Úgyhogy hát az evangéliumban ugye sok szó esik arról, hogy milyen fontos a jó példa, a jó cselekedet, de hát valóban a rossz cselekedetnek meg ilyen elbizonytalanító hatása van. De hát azért megerősített bennünket az, hogy Jézus ezt előre megmondta, ő is vállalta, és hát ugye a Szentlélek az eszünkbe juttatja azt, hogy hát igen, ez van, lehet ezt is átélni, vagy vállalni. Tehát valószínűleg a Szentlélek az inkább így működik, hogy nehéz helyzetekben erőt ad, vagy eszünkbe juttat ezt, azt, és talán nem kell azt hiányolnunk, vagy Jézus nem arról beszélt, hogy hát hogyan tegyünk szert olyan élményekre, amelyek hát valamiféle ilyen elragadóak a számunkra. Nem ebben kell keresnünk a Szentlélek működését, hanem hát inkább abban, hogy akár a saját jóra törekvésünkkel összetéveszthető módon, de mégiscsak hogyan indít bennünket Krisztus követésére. Amen.